Itt az első Pesti Egyetemi Rádió a 97 MHz-en és az interneten az eper.elte.hu címen. Hírágon műsorunkat hallhatjátok. Fóris András vagyok, műsorvezető társaim pedig Fecske Bettina, Bura Rozina, Szabó Petra és Varga Gergő. Kritika rovatunkat hallhatjátok Fecske Bettinától.
A förtelmes főnökök nem is olyan förtelmes. Mindannyiunknak elkezdődött a vizsga időszak. Ha két tanulási maraton között egy kis kikapcsolódásra vágytok, akkor irány a mozi, ahol már nagyban vetítik a förtelmes főnökök második részét. A 108 perces film pozitív kritikákat kapott a nézőközönségtől. Megszokhattuk, hogy egy vígjáték klisékkel teletűzdelt, humortalan mozgókép massza, de ez a film valahogy mégsem ilyenre sikerült. A főszereplők az előző részben elkeseredésükben megpróbálták megölni főnökeiket, most azonban egy gonosz vállalkozóval akarnak kitolni, aki tönkretette vállalkozásukat. Így hát a három pórú járt férfi ebben a részben emberrablással próbálja megoldani a helyzetet. A rájuk jellemző rendkívül szerencsétlen módon. A tervük az, hogy a mágnásnak elrabolják az elkényeztetett fiát, és itt kezdődnek igazán a kalandok. Amikor már azt gondolnánk, hogy minden megoldódni látszik, újabb bonyodalom kezdődik, újabb hatalmas poénok csattannak el. A Golden Globe-díjas Jennifer Aniston szintén nagyot alakít a túlfűtött érzelemvilágú ex-főnök karakterében. Kaland, izgalom, humor, kreativitás jellemzi ezt a részt. Habár az első film is nagy sikert aratott, szokatlan módon a második film még jobbra sikerült. Jót tett a filmnek az új rendező.
Kérdezlek titeket, hogy ti gyakran láttok folytatásos sikereket, amikor az első rész zajos sikert arra, utána általában, legalábbis az én tapasztalatom szerint, egy csillánya folytatást szoktunk kapni.
Hát én is így vagyok vele, tehát a legtöbb film, akár a Harry Potter is, tehát szerintem egyre rosszabb, de most lehet velem vitatkozni nyugodtan.
Szerintem ez a rész nagyon jól sikerült, tehát poénokban tényleg felülmúlja, és az interneten található kommentek szerint is felülmúlja az első rész, tehát mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek meg, mert akinek tetszett az első rész, a második részen még nagyobbakat fog nevetni.
Egyébként szerintem a Harry Potter az pont rossz példa volt, tehát alapból egy könyvadaptációról beszélünk, amik 7 része van, tehát nem tették meg azt, hogy nem folytatják. De igen, abszolút egy mai tendencia, hogy elrontják a második részeket, vagy ha nem is a második részt, a harmadikat már azzal elrontják, hogy megcsinálják. De egyébként idén szerintem az egyik legnagyobb trailer az a Dumbo és Dumbo-nek a második része, és abszolút azt látom, szintén tendenciaként, hogy bejönnek ezek a digitális effektek, ezek a 3D-s effektek, ezek a slow motion jelenetek, amik szerintem ilyen nagyon művé teszik a filmeket, és abszolút teljesen elhatárolódom az ilyesmitől, számomra ezek ilyen elnagyolt, felnagyított poénok, amik nekem például személyesen egyáltalán nem fekszenek.
Nem tudom, a Sin City 2-t láttátok?
Persze.
Hát, számomra semmi újat nem hozott. Tehát nem rossz film, de igazából nem lepett meg semmi benne.
Számomra ott a forgatókönyv és a cselekmény volt az, ami annyira lapos volt, hogy egy ilyet én is tudtam volna írni. Behoztak új szereplőket. Szerintem a legfontosabb cél az a nagy neveknek a behozatala volt, a további nagy neveké, és ezen kívül túl sok pozitívumot nem tudnék például a Sin City új részére mondani.
Igen, a folytatásokra nagyon jellemző, hogy nagy színészeket, nagy neveket hoznak, rengeteg számítógépes CGI technikát használnak, minden arra utal, mintha profitot akarnák újra maximalizálni, ami egyszer már ugye bejött. Érezhető ez a borzalma förtelmes főnökök kettőn?
Igazából olyan szinten érezhető, hogy Chris Pine, ugye ő a Star Treknek az egyik sztárja, őt például behozták, mint egy ilyen nagyobb név, de nem ő viszi el a filmet. Tehát azért egy fontos karakter, mivel ő Chris Pine az, akit elrabolnak, tehát ő a mágnásnak a gazdag fia, de a színészi játszásával igaz, hogy feljebb tolja a filmet, de a poénok viszont ugyanúgy a három főszereplőnél csattannak el igazán. Tehát, illetve azért is jó ez a második részt, mivel nem az első részt írják újra, vagy játsszák el újra, például ugye a Másnaposok című filmben igazából mindig szinte ugyanaz a séma ment, itt nem ugyanaz a séma megy, tehát nem megölni próbálják, igaz az elrablás is valami hasonló, de tényleg teljesen újfajta poénokat kapunk ettől a résztől.
De ettől függetlenül egyébként, hogy tehát ez egy új megközelítésű Másnaposok trilógia lesz, szerintem biztos vagyok benne, hogy lesz harmadik rész is, tehát ugyanaz a van egy fiatal, vagy fiatal, középkorú férfiakból álló 3-4 fős csoport, aki bizonyos kalamajkába keveredik, ami általában illegális dologhoz fűződik, tehát a séma az szerintem teljesen ugyanaz. Másfajta humor, tehát abszolút az első részt is láttam, fogtam a hasamat a rögéstől végig, de simában ugyanaz. Tehát szerintem ez most eladható. Például még a Nagyfiú című film első és második részét tudnám mondani. Na ott például a második rész szerintem katasztrófa.
Igen, a második résznél már az első 5 perc után szerintem le lehetett venni, hogy ez a film az kuka tényleg.
És pont az, amiről beszéltem, bejöttek ezek a számítógépes effektek, tehát egy a traktorkerékben lezúdult az egyik srác, egy kaliforniai lejtőről, hát ez nekem így.
Meg a rénszarvas a lakásban, hogy ez úgy, hogy kerül be.
Most következik Kelemen Szilvia a belpolitika rovata, felolvassa Bura Rozina.
Good Friend, mint a magyar belpolitika meghatározó tényezője. Orbán Viktor december 8-i országgyűlési beszédében annak a véleménynek adott hangot, hogy André Good Friend nyíltan megvádolta a NAV elnökét, s megkérte az ügyvívőt, ne bújjon diplomáciai mentessége mögé. Felszólította, legyen férfi, és vállalja, amit állít. Vida Ildikótól pedig elvárja, hogy perre vigye a dolgot, különben leváltja őt posztjáról.
Azt megteheti az amerikai ügyvívő, hogy elbújik a diplomáciai mentessége mögé. De felszólítjuk őt innen is, hogy ezt ne tegye. Ha megvádolt egy magyar köztisztviselőt személyes korrupcióval, nem teheti meg, hogy elbújik a személyes diplomáciai védelme mögé. Ezt minden magyar állampolgár nevében elvárjuk tőle, hogy álljon ki, legyen férfi, és vállalja, amit állít. Ön meg nyugodtan járjon kilincselni az egész ügyben, az, amit önök csinálnak egyébként, és meg kell mondanom, nem méltó a magyar parlamenthez.
Persze Good Friend sem volt este a válaszszal, még aznap este a Twitteren üzent, a miniszterelnököt tapintatosan kihagyva a posztból. Diplomatikusan csak annyit közölt, hogy kitűnő a jogi együttműködés az USA és Magyarország között, beleértve egy kölcsönös jogi segítségnyújtási egyezményt.
Legyen férfi, 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 legyen férfi. Legyen férfi, legyen férfi, legyen férfi, legyen férfi, legyen férfi, legyen férfi, legyen férfi.
Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát.
Legyen.
Hírágó műsorunkat hallhatjátok. Szabó Petra környezetvédelmi rovata következik.
Kitiltás Párizsból. A 444.hu a Guardianre hivatkozva beszámolt róla, hogy Párizs polgármestere Anne Hidalgo milyen szélsőséges módszerekkel próbál csökkenteni Párizs légszennyezettségén. A tervek lényege, hogy 2020-ra ki akarja tiltani a városból a dízel meghajtású autókat. A központból teljesen kitiltanák az autókat, először csak hétvégente. A városvezető azt reméli, ezt nagyon hamar ki lehet majd terjeszteni a hétköznapokra is. A szabályzat alól természetesen kivételt képeznek azok, akik a belső kerületekben laknak, a mentősök, illetve a záruszállítók. A buszokat, a taxikat és a kerékpárosokat szintén nem érinti az a javaslat. A tervhez tartozik az is, hogy a városból kitiltják a kamionforgalmat. Ebben Budapest megelőzi Párizst. A jelenség nem egyedülálló, már több európai nagyvárosban, mint például London, próbálják csökkenteni a forgalmat az úgynevezett dugóadó bevezetésével. A javaslat rengeteg embert érint, ugyanis az ebben az évben eladott autók 56%-a dízeles. Ettől függetlenül az ellenzék vezetője is pozitívan értékeli a tervezetet, sőt, szerinte a párizsiak évek óta erre vártak.
Hát egyébként én még annyit hozzáfűznék ehhez, hogy hatalmas újítás lesz, hogy nem lesznek dízelek a belvárosban, akkor majd ugye a francia autógyártás az elég híres világszerte, akkor majd csak benzines modelleket fogunk gyártani, mennyivel nagyobb lesz a közegészség, meg mennyivel kevesebb lesz a környezetszennyezésnek a mértéke, hogyha csak benzines autók lesznek, nem tudom, hogy...
Hát igazából semennyivel. Szerintem inkább a skandináv modellt kéne követni, ahol szinte mindenki biciklivel jár. És annyira menő, hogy télen is, tehát akár mínusz 20 fokban is kimennek az emberek, és biciklivel közlekedni.
Igen, vagy hát még egy alternatíva, a hibrid hajtású, ugye félig elektromos, eggal hajtott autók támogatása így törvénybe foglalva, főleg a városokban, ugye ott okoz az éghető üzemanyag elhasználása jelentős problémát.
Hát igen, meg egyébként a belvárosban lakók használhatnak autót, tehát most nem tudom, hogy Párizsnak milyen a felépítése, de abból kiindulva, hogy itt a belvárosban minden politikusnak van mondjuk minimum egy lakása, nem tartom valószínűleg, hogy ott a pont a belvárosban élők azok, akik majd a törvényi szabályozás ellenére gondolnak egyet, és úgy gyalogolni és biciklizni fognak.
Egyébként nem sokan élnek a belvárosban, tehát Párizs egyre inkább kifelé szorul, és a legtöbben a külső részekben élnek, úgy kéne elképzelni, mint itt mondjuk Szentendrén, tehát körülbelül ilyen szinten.
Már csak egyébként társadalmi rétegződés szempontjából gondoltam erre, hogy nem tudom, hogy ott a belvárosban milyen ingatlan árak vannak, vagy hogy kik azok, akik megengedhetik maguknak, hogy a belvárosban éljenek, és már ha megengedhetik maguknak, akkor valószínűleg nem egy drága biciklit fognak venni.
Hát valószínű.
Szino Klára divat rovata következik. Felolvassa Varga Gergő.
Legyen saját sminkes videód. Az Yves Saint Laurent márka szépségápolási termékekkel foglalkozó részlege új ötlettel állt elő a szépségpultjainak sminkelést kérő vendégek részére, számolt be a The Telegraph. A Google Glass szemüveg beépített kameráját felhasználva a sminkes felvétele rögzíti a teljes sminkelési folyamatot, amelyet aztán elküldenek a vendég e-mail címére, aki kedve szerint akár meg is oszthatja azt az ismerőseivel. Az így elkészült videó különlegesség abban rejlik, hogy a népszerű YouTube-os szépségvideókkal ellentétben kifejezetten a vevő arcvonásaihoz illő smink készül, aminek minden lépése visszakövethető, így ösztönözve a vásárlókat, a számukra ideális sminkelési technikák és helyes eszköz használat elsajátítására. A 30 fontba kerülő átalakítás tartalmaz még egy-egy előtte-utána fotót, valamint egy részletes listát a felhasznált termékekről. A szolgáltatás egyelőre csak Londonban kérhető, viszont az igénybevételhez előzetes regisztráció szükséges.
Játékvilág című rovatunk következik, amelyben a virtuális személyiségváltozásokról fogunk beszélgetni. Pár hónapja megjelent a Pennsylvania Egyetem egy kutatása a Facebookon is, amely lehetővé teszi, hogy a posztjaink és profilunk alapján egy virtuális énképet kapjunk. Ez a program 5 személyiségdimenzió szerint elemez bennünket: barátságosság, együttműködés, lelkiismeretesség, emocionalitás, valamint nyitottság alapján. És az eredményben megtudhatjuk, hogy profilunk alapján melyik hírességgel vagyunk hasonló lelkületűek, megtudhatjuk, hogy mi egy Bill Gates, vagy egy Oprah, vagy egy Mark Zuckerberg típusú személyiség vagyunk-e. És hát ez felveti bennem a kérdést, hogyha létrehozzanak egy programot, ami mondjuk ugyanezek a személyiségdimenziók alapján elemezné a valós világbeli tevékenységeinket, és összevetnénk a virtuális személyiségünk elemzését a valóssal, miben lennének a legnagyobb eltérések, és hogyan befolyásolná a virtuális tevékenységünk a virtuális személyiségünket. Ugye mindenki szeretne pozitív színben feltűnni barátai és ismerősei előtt, és az internet, a játékvilág és a közösségi hálózatok lehetőséget adnak arra, hogy gyakorlatilag újra kitaláljuk magunkat, és a lehető legmenőbb színben tüntessük fel az életünket. És hát az a kérdésem, hogy szerintetek ez inkább pozitívan, vagy negatívan befolyásolja a valós személyiségünket? Melyik irányba tolódik ez a skála el?
Én még az elején hozzátenném, hogy nem tudom, ha jól értem, Facebook posztok alapján nem tudom, mennyire releváns kép az, amit az online tevékenység alapján állít elő rólunk. Mint mesterséges intelligenciát jellemez minket, nem hinném, hogy ez releváns Facebook tevékenység alapján.
Abban a tekintetben releváns, hogy a Facebook tevékenységünk az ad valamilyen reprezentációt arról, hogy hogyan viselkedünk a virtuális térben. Uh-huh. Tehát ez kifejezetten a virtuális személyiségünket vizsgálja, és a virtuális viselkedésünket ez a program, és éppen az a kérdés, hogy mennyiben térhet el ez a valóstól. Én például tudom, hogy a virtuális térben sokkal szerényebben viselkedik, sokkal kevesebbet posztolok, mint mondjuk a valóságban beszélek emberekkel.
Jó, én például folyamatosan szűröm, amit kiteszek, tehát ért már olyan meglepetés, hogy olyan emberek is olvasták a Facebook posztjaimat, akiket nem szerettem volna. Persze, nem a saját oldalukról, tehát így ki sem tudom őket szűrni, és azóta tudatosan figyelek arra, hogy mit teszek ki a Facebookra például.
De hogy a saját tevékenységeteken milyen változást tudtok megfigyelni, hogyha csak a Facebookot vesszük? Inkább szerényebbek vagytok, vagy többet osztotok meg, nyíltabbak vagytok a többiekkel, hogyha anonimen tehetitek meg mindezt?
Én azt gondolom, hogy ez most egy komoly probléma, legalábbis így az én baráti körömben, hogy a Facebook az egy ellenőrizhetőségi felületet jelent a munkaadók részéről, és a legtöbben nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a személyiségnek azok a vonásai, amelyek bármilyen módon negatív irányba befolyásolhatják a munkaadót, azok ne jelenjenek meg a Facebookon. Tehát alapvetően egy nem valós kép alakul ki rólunk, az ismerőseink és a ránk klikkelők szemében, hogyha Facebook profil alapján akarnak megítélni. Tehát ha egy HVG-hez megyek interjúra, akkor valószínű, hogy HVG-t fogok lájkolni, meg politikai töltető cikkeket fogok megosztani, viszont ha egy Metal Hammerhöz mennék interjúra, akkor meg elárasztanám YouTube posztokkal az üzenőfalamat, tehát ezért is mondtam azt, hogy nem tartom relevánsnak az embereknek. Ez nem a személyiségük kifejezésére egy felület jelenleg a Facebook, hanem inkább gazdasági szempontból releváns.
Remek reklám és manipulációs felület szerintem.
És az a kép, amit felépítünk magunkról a Facebookon vagy más portálon, az befolyásolja a tényleges személyiségünket? Tehát, hogy elhisszük azt, amit állítunk magunkról egy idő után, hogyha nagyon sokáig tesszük?
Hát ez egy nagyon nagy szabású pszichológiai kísérlet kell, hogy erre tudjuk válaszolni, de szerintem nem. Saját magamból indulok ki. Én egyébként nem vagyok egy nagy Facebookos, kizárólag információszerzés céljából használom a Facebookot, de pont emiatt nem gondolom, hogy ez befolyásolná az én képemet. És az én kép inkább gyerekkorra és gyerekkori környezetre, meg kontextusra, nevelési tényezőkre vezethető vissza, mint sem arra, hogy ilyen 15-16 éves koromban elkezdtem Facebookot használni, szerintem. Viszont, ha már játékról volt, akkor egyébként a The Gamer című filmben abszolút egy ilyen szemtögetes játékra van ez a virtuális énkép felhúzva, és nagyon, nagyon, nagyon komoly társadalmi problémákat jelenít meg következményképpen, akár a hadviselésig is elmenve, tehát érdemes ebből a szempontból megnézve elemezni azt a filmet. Érdekes következtetéseket von le a rendező, azt gondolom.
Én azt a problémát látom magam előtt, hogy a felépített imidzsek, énképek, amiket nagyon okosan készítenek el egyesek az interneten, az önmagukat kereső bizonytalan, mondjuk kamaszok vagy tizenévesek szemében elérhetetlen célokként lebegnek, és a valós életben is megpróbálják elérni azt, amit látnak az interneten, hogy valakinek milyen klassz élete van, vagy miket megtehet, hogyan viselkedik másokkal, milyen képeket, videókat oszt meg magáról, és ezeket a tendenciákat kezdik el követni. Ezzel van problémám, hogy ezek elérhetetlen, nem létező, virtuális képek. Ők mégis ezeket, azok, akik először ismerkednek meg ezekkel, nyilvánvalóan nagyon vonzó számukra, és ezért megpróbálják követni.
Igen, ez egy már jó pár évtizedre jelenlévő sztárkultusszal vannak összefüggésben. A mass media, a tömegmédia az egy olyan felület, ahol ez 100%-ban érvényesülni tud, a testképpel, a gondolkodással, az identitás alakítással kapcsolatban teljes mértékben befolyásolni tudja a most épp személyiségű kialakításában tevékenykedő fiatalokat. A Facebook az egyik legnagyobb és legjobb olyan felület erre, amit a média vagy hát most ilyen belemeltünk én összeesküvés elméletekbe, de állam használhat arra, hogy befolyásolja a most mondjuk Z-generációt, mondjuk fogyasztásban, vagy akár abban, hogy amikor elmeheted összes szavazni, akkor kire szavazzon, de ez csak tényleg ilyen kooperációs elméletek.
Akkor Facebook híreink következnek. A rovatot szerkesztette Hartmann Zsófia. Visszatekintő az évre. Egyre több weboldalon jelennek meg a 2014-es évre visszatekintő posztok. Szinte bevett szokássá vált, hogy az új év közeletével a szórakoztató jellegű weboldalak visszatekintésként számot adnak az év legfontosabb eseményeiről, legmeghökkentőbb pillanatairól. A BuzzFeed-el megtaláljuk például 2014 leggyakoribb tetoválásait, legaranyosabb kutyáit, legkülönösebb hipster jelenségeit, és hogy melyek azok a tárgyak, amelyek eddig csak a jövőt jelentették. A Time magazin is csatlakozott a mozgalomhoz, többek közt a 2014-ben 10 legnézettebb mozifilmet, 10 újonnan felfedezett állatfajt és a 10 legnézettebb videót tette közzé. Mivel még december közepénél sem tartunk, az új évig még rengeteg hasonló poszt várható. Hát ugye itt összegyűjtöttük egy kicsit, hogy mik voltak globálisan és Magyarországra vonatkoztatva a kedvenc YouTube sztárok, YouTube csatornák legnézettebb videók, és hát Magyarország legfelkapottabb YouTube videói között az első helyet érte el Csúró Lali, Lalipop című videója, amiből most a refrénből egy kis részletet hallhatnak. Hát mit gondoltak arról, hogy ugye itt, hogyha tovább megyünk a listán, láthatjuk még Bogyó és Babóca 13 új meséjét, Doki Dalt, Kivás kosár Baki hatalmas hasassal, szóval mindenféle műfajú, stílusú videó, rengeteg témából, szertágazott témából megtalálható. Ezeket nézzük, ezek a legnézettebb videók.
Igen, egyébként ahhoz képest, hogy, tehát, hogy most én nem akarok ilyen nagy értékítéletet mondani, de valamennyire azért mégis reprezentálja ez a magyar zenefogyasztó közönségnek az ízlésvilágát, de egyébként ha megnézzük a magyar YouTube blogok között, pedig egy másfajta tendenciát látunk, tehát Hollywood hírügynökség a második helyen szerepel, és azt egyébként mondjuk el, hogy egy eltén végzett hallgató szerkeszti és vezeti ezt a műsort, és ahhoz képest, hogy ott milyen magasságokban szárnyal az intelligenciát, vagy hogy milyen szintet üt meg, ahhoz képest a Csúró Lalinak ez a remek száma, nem, tehát
már, hogy
kérdés, hogy melyik a reprezentatíva, melyik a, tehát
hát én szívesebben tekinteném a Hollywood hírügynökséget, vagy a Videomániát reprezentatívabb csatornaként, vagy
ez egyértelmű, hogy mi annak tekintenénk, de hogy valójában melyik az, ami valós képet ad arról, hogy milyen szinten van.
Szerintem itt két teljesen eltérő közönségnek a választásait láthatjuk. Tehát igazából, aki csatornákra iratkozik fel, az általában komolyabb csatornáknak nézi a műsorait. Míg egy dalra rákattintani, tehát igazából fél Magyarország megteheti, anélkül, hogy utána követné továbbra a Csóró Lalinak a művészi megnyilvánulásait.
Ezt óriási teljesítménynek tartom, hogy két ilyen színvonalas filmeket elemző filmkritikus blog vezeti a nézettségi listákat, és óriási teljesítmény ez a szerkesztőktől.
Meg egyébként, ha megnézzük, azért az is egy erős különbséget mutat, hogy milyen típusú blogok, videoblogok, valamint, hogy milyen típusú zenék vannak itt a listákon, tehát teljesen eltérő érdeklődési kört fed le a két csatorna. Minden esetre érdekes következtetéseket lehetne egy kicsit komolyabb vizsgálat során levonni szerintem ezekből az adatokból.
Amit még összehasonlíthatunk, az külföldi és hazai előadók hallgatási nézettségi arányai. Ugye az első 10-ben, top 10-ben a legfelkapottabb zenei YouTube videók között csak 2 hazai előadó található, meg a további 8 külföldi. Itt van Katy Perry, Calvin Harris, David Guetta, Shakira, a Chainsmokers, Avicii, és a két hazai előadó, Majka és Curtis, valamint Horváth Tamás és Raúl.
Hát itt én azt látom egyébként, hogy ez a hip-hop R&B vonal az, ami így világszinten is most ilyen lista vezető, és abszolút ezen a vonalon mozognak a magyar előadók is, akik felkerültek a listára, tehát itt én ilyen stílusbeli egyezések alapján vonnék le valamilyen következtetést. Meg egyébként szerintem valamilyen szinten egyezik a magyar hallgatóságnak az ízlésvilága, ahhoz képest, amit mondjuk világszinten lehet mérni ezekkel az előadókkal kapcsolatban.
Köszönjük a figyelmet! A stúdióban itt volt Bura Rozina, Szabó Petra, Varga Gergő, Fecske Bettina, valamint jómagam Fóris András. Ha tetszett a műsor, hallgassatok jövő héten is a 97 MHz-en, vagy hallgassatok vissza minket az eper.elte.hu címen.